Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapkezelő vezető stratégája. A mai adásban a világgazdaság jelenlegi állapotáról szeretnénk beszélni, a zuhanó vállalati profitokról Európában, az USA kilátásairól, illetve hogy mindezekhez hogyan kapcsolódik a közel-keleti konfliktus, és hogy milyen potenciális kockázatai lehetnek az eszkalálódásnak. Szia Gábor, köszöntelek az adásban!
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat!
A legutóbbi találkozásunk óta sajnos egy új katonai konfliktus is megjelent, illetve a globális gazdasági hangulat sem mondható túl jónak, úgyhogy én ismét arra számítok majd, hogy segítesz nekünk tisztában látni, hogy melyek lehetnek azok a vélt vagy valós kockázatok, meg lehetséges kimenetelek, amelyekkel mindenképpen számolni kell befektetőként. Kezdjük az amerikai piacra, hiszen ugye minden onnan indul. Mit látsz most az amerikai gazdaságban, mit mutatnak a számok?
Az amerikai gazdaság továbbra is nagyon stabil erőt mutat. Pont a mai nap, ahogy felvesszük ezt a podcast adást, fog megjelenni a harmadik negyedéves GDP adat majd délután. Várhatóan nagyon erős lesz, úgyhogy az amerikai gazdaság egyelőre nagyon jól teljesít. És hát ugye ez abból a szempontból érdekes, hogy az amerikai jegybank hogyan fog erre reagálni. Amíg ennyire erős a gazdaság, addig nagyon óvatosak lehetnek majd a kamat szintekkel, nem fognak sietni a kamat csökkentésekkel, hiszen az erős gazdaság az továbbra is hajtja az inflációt. Úgyhogy igazából azt látni, hogy az Egyesült Államokban tartósan magas kamatkörnyezetre kell készülni a jegybank részéről, és hát azt is láttuk, hogy a hozamok nagyon sokat emelkedtek az elmúlt időszakban, ez önmagában is szigorítja a pénzügyi kondíciókat. Ezzel együtt a gazdaság még erős, de azért már láthatóak jelei a lassulásnak. Én arra számítok, hogy valamikor a negyedik negyedévben, vagy a jövő év első negyedévében látjuk majd az amerikai gazdaság lassulásának jeleit, és ennek aztán majd lesznek tovább gyűrűző hatásai az egész globális gazdaságban.
Az általános gazdasági adatokon túl, tehát amiről ugye beszéltél, tehát például a kamatpálya, a GDP változás, stb. Mindig nagy érdeklődés övezi az amerikai negyedéves jelentéseket is, hiszen hát ezekből lehet talán a legjobban látni a gazdaság valódi állapotát, meg a kilátásait. És éppen most zajlik a harmadik negyedéves jelentési szezon. De mit látsz ebből? Elkezdette már, vagy mutat-e már valamilyen lassuló jeleket a gazdaság?
A harmadik negyedéves jelentési szezon tényleg nagyon fontos lesz, látni fogjuk azt, hogy a cégek hogyan reagálnak erre a gazdasági környezetre, és hát nyilván annak a jeleit keressük, hogy ez a lassuló gazdaság, ez megjelenik-e már valamennyire a vállalati eredményekben. Nagyjából most az egyharmadán vagyunk túl a jelentéseknek, és hát két dolog látszik. Egyrészt a vártnál picit jobbak a profit számok, tehát ez mindenképpen egy pozitívum, de azt is látni, hogy azokat a cégeket, akik elmaradnak az eredményektől, nagyon megbünteti a piac, tehát nagyon komoly mínuszokat szenvednek el a részvényárfolyamok. Érdemes lesz majd a következő hetekben figyelni az innen érkező híreket, de azért látni néhány olyan narratívát, kérdést, ami meghatározhatja ezt a jelentési szezont, és ez ezekre adott válaszok aztán azt is, hogy milyen negyedévek elé nézünk a részvénypiacon. Az egyik ilyen fontos, hogy azért azt láttuk globálisan, hogy a beszerzési menedzser indexek, amik a vállalati hangulatot jelzik, elkezdtek csökkenni, és azért az előbb-utóbb meg szokott jelenni az értékesítési számokban és a vállalati eredményekben. Nagyon kíváncsian várom, hogy itt a harmadik negyedévben mit fognak mutatni az európai és az amerikai vállalati eredmények. Azt is láttuk az elmúlt időszakban, hogy nominálisan komolyan nőtt az értékesítés az Egyesült Államokban a vállalatoknál, és hát ugye a magas infláció miatt a cégeknek nagyon jelentős volt az árazási ereje, tehát át tudták hárítani az emelkedő költségeket a fogyasztókra, de hát azt látjuk, hogy csökken az infláció, és azért szigorodik a pénzügyi környezet, egyre nehezebb fenntartani a mostani profit rátákat, rekordszintek közelében vannak még mindig ezek a profit ráták az Egyesült Államokban, úgyhogy érdemes lesz majd azt figyelni, hogy ez hogyan lesz fenntartható. És hát arról is azért beszélni kell, hogy eddig az amerikai gazdaság nagyon ellenálló volt a magas kamatok miatt, de hát azt is lehetett látni, hogy ennek az egyik fő oka az volt, hogy nagyon komoly volt a költségvetési élénkítés az elmúlt években, és hát ez várhatóan még azért a választásokig, az amerikai választásokig fenn is marad, de én azért azt várom, hogy ezek a magas kamatok főleg a tőkeköltség emelkedésén keresztül megjelennek majd a vállalatoknál, rontják a beruházási hajlandóságot, és ennek jeleit is érdemes lesz majd figyelni a mostani eredményekben. És hát talán a legnagyobb kérdés az, hogy az idei év részvénypiaci rallia mögött Az Egyesült Államokban leginkább a technológiai, mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek nagyon jó teljesítménye volt, és hát számomra az egyik nagy kérdés az, hogy a mostani magas várakozásokat fogják-e még verni ezek a cégek, úgyhogy ezek azok a fő narratívák, amire figyelni kell, de még a jelentési szezon előtt nagyjából az volt a várakozás, hogy Amerikában év per év alapon stabil lehet a profit, tehát hogyha az egy évvel ezelőttihez nézzük, akkor nagyjából ott lehetnek a vállalati profitok, mint tavaly harmadik negyedévben. Európában viszont folytatódhat a profit recesszió, egy ilyen 14% körüli profit csökkenést vártak az elemzők az egy évvel korábbi vállalati profitokhoz képest, és itt már korábban sem volt annyira rózsás a helyzet, úgyhogy ezekhez a várakozásokhoz képest kell majd megnézni, hogy hogyan alakulnak a tényleges számok.
Sajnos nem mehetünk el szó nélkül a közel-keleti helyzet mellett sem, de ugye én itt most semmiképpen sem szeretnék belemenni sem a kiváltó okokba, sem abba, hogy ki miben hibás a felek, mit kellene tenni, ezt ugye hagyjuk meg ezt a téma szakértőinek. Az viszont érdekelne, hogy egy esetleges eszkalációnak milyen hatásai lehetnek a globális piacokra. Tehát, hogy fel tudunk-e készülni valahogy befektetőként arra, hogyha rosszabbra fordul a helyzet, vagy vannak esetleg olyan eszközeink, amelyekkel meg tudjuk védeni a portfóliónkat egy ilyen esetben?
Én erről mindenképpen érdemes beszélni, ugye tényleg most a Közel-Keleten egy szörnyű humanitárius katasztrófa zajlik, de hát nekünk ezen a kereteken belül a piaci hatásokról kell beszélnünk, és hogyha piaci hatásokat nézzük, akkor elsősorban azt kell megvizsgálnunk, hogy ez az egész konfliktus hogyan hathat az egész globális gazdasági növekedésre és az inflációra. A legfontosabb az, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy melyik az a csatorna, ahol ezek a hatások átmehetnek, és az egyértelműen az olajár, tehát az olajáron keresztül lehetnek ezek a hatások, gyűrűzhetnek át ezek a hatások az egész gazdaságra. Nagyjából három forgatókönyv képzelhető el, és ahogy haladunk előre, egyre nagyobb hatásai lehetnek forgatókönyvenként a növekedésre és az inflációra is. Tulajdonképpen a jelenlegi helyzet, amikor egy korlátozott háború Izrael területén zajló harcokról van szó, ennek a globális gazdasági hatásai viszonylag csekélyek, elhanyagolhatóak, az olajpiacra is csak mérsékelt hatással voltak. Hogyha elindulna a konfliktus kiszélesedése, ugye a következő forgatókönyv lehet egy proxy háború, amikor még nem közvetlenül Irán lép be a konfliktusba, de az ő általa pénzelt milíciák akár Libanon, akár Szíria területéről, tehát hogyha egy ilyen több frontos háborúvá fajulna itt a helyzet, akkor az nyilván növelné a bizonytalanságot, a nyugtalanságot az egész Közel-Keleten, és hát az olajárakra is már jelentősebb hatással lenne, és néhány 10% ponttal csökkenteni a globális GDP-t és növelni az inflációt, de még mindig viszonylag korlátozott hatásokkal. És hogyha ilyen szemmel nézzük, akkor a legrosszabb forgatókönyv természetesen más szempontból is, ez egy közvetlen háború lenne Irán és Izrael között. Ennek már az olajpiacra is nagyon komoly hatásai lennének, az olajár elszállhatna, és hogyha elszállna az olajár, akkor ez a globális gazdasági növekedésre is nagyon jelentős visszahúzó erőt jelenteni, illetve megnövelni az inflációt, ami pedig a jegybankok számára egyet jelent azzal, hogy még tovább kell szigorú monetáris politikát folytatni, ami természetesen tovább rontaná a növekedési kilátásokat.
Van az a híres mondás, hogy várt a legjobbat, készülj a legrosszabbra. Ha az általad legrosszabbnak tartott forgatókönyv valósulna meg, akkor milyen eszközökkel tudunk ez ellen szerinted jól védekezni befektetőként?
Igazából befektetőként minden helyzetben az szokott kifizetődő lenni, ha egy kiegyensúlyozott portfóliónk van, amiben többféle eszköz is van, megfelelő arányban tartunk részvényeket, kötvényeket, devizákat, ez most különösen fontos a mostani volatilis forint környezetben, tehát egy jól összeállított portfólióval bármilyen piaci helyzettel meg tudunk birkózni, mindig az időtávra kell odafigyelni, és arra, hogy a rövid távú piaci mozgásokat hagyjuk figyelmen kívül, ne érzelmi alapon döntsünk, hanem igyekezzünk ragaszkodni a hosszú távú befektetési stratégiánkhoz.
Nekem egy kicsit déjà vu érzésem van most, hiszen ugye tavaly nagyjából ilyenkor, ugye főleg Magyarországgal kapcsolatban, a földgáz körüli problémák voltak a figyelem középpontjában, ugye az orosz-ukrán háborúval összefüggésben. Most pedig egy újabb katonai konfliktusra találkozunk, amely meg, ugye, ahogy mondtad is, az olajpiacára lehet nagy hatással. Szerinted Magyarországot ez újból olyan érzékenyen érintheti, mint a tavalyi helyzet?
Egyelőre nem látom ennek a jelentős kockázatát. Szerintem most sokkal fontosabb az a magyar eszközök számára, hogy hogyan alakul a nemzetközi hozamkörnyezet, hogyan alakulnak a nagy jegybankok lépései. Talán itt a legfontosabb az, hogy megnézzük, mi zajlik az amerikai kötvénypiacon. Az amerikai hosszú kötvények, 10 éves kötvények hozamai nagyon sokat emelkedtek, elérték az 5%-ot is. És ugye ez azért fontos, mert most már elég komoly reál hozamot kínál egy amerikai hosszú államkötvény is. Infláció feletti hozamot lehet elérni vele, és amikor nagy a reál hozam a dolláros eszközökben, akkor jellemzően elindul egy tőkeáramlás a feltörekvő piacokról az Egyesült Államok felé. Magyarországnak is ezzel kell küzdenie, és a Magyar Jegybank lépéseit is ez határozza meg a háttérben.
Akkor térjünk is hát mélyebben ugye a hazai eseményekre. Ugye a legfrissebb hír az MNB eheti kamat döntése volt. Ugye itt most újból csökkentettek, de már nem a korábbi 1%-ponttal, hanem csak 0,75-tel. Nyilván ez azért óvatosabbnak tűnik az előzőknél, ugye erről már korábban is beszéltünk, hogy ezt várod te is, de azért nem annyira óvatos, mint amire mondjuk én számítottam volna. Tehát miért érezheti szerinted azt most a jegybank, hogy nem kell nagyon aggódni mondjuk például forint miatt?
A jegybank többféle tényezőt vett figyelembe, és igazából a serpenyő pozitív oldalán két fő dolog volt, egyrészt a folytatódó dezinfláció, tovább csökkent az infláció, a másik pedig az, hogy csökkent az ország sérülékenysége, leginkább a fizetési mérlegünk javult a tavalyihoz képest. Ez mind megnyugtathatja a jegybankot, és muníciót adott számukra a további kamat csökkentéshez, de azért az látszik, hogy már nem 1%-ponttal csökkentettek, csak 0,75-tel, tehát látszik, hogy óvatosabbak lettek. Abból a szempontból viszont óvatosnak kell lenni a jegybanknak, mert egyrészt oda kell figyelni, hogy legyen reálhozam, és hát az is látszik, hogy megnőttek a kockázatok itt a közel-keleti konfliktus fellángolása miatt, és hát vannak olyan hazai problémák is, amik következő időszakban előtérbe kerülhetnek. Ugye a három legnagyobb kockázati tényező, ami az elmúlt időszakban a magyar eszközöknek a felárát hajtotta, az egyrészt az uniós pénzekkel kapcsolatos vita, másik az energiahelyzet, és a harmadik pedig a költségvetéssel kapcsolatos problémák, és hát akkor erre jött még rá ez a közel-keleti konfliktus, és hát a globális gazdasági lassulás is, úgyhogy én azt várom, hogy Nemzeti Bank óvatosabb lesz, folytatni fogja a kamat csökkentéseket, de hasonló vagy kisebb lépésekben, és akkor valamikor év végére olyan 11% körülire csökkenhet az irányadó kamatszint, de a korábbi viszonylag gyors csökkentések ideje az lejárt, hiszen, ahogy te is mondtad, a forintra oda kell figyelni a jegybanknak. Fontos az, hogy ne gyengüljön túlzottan a forint, hiszen akkor az importált infláción keresztül nehéz lenne folytatni az infláció csökkentését. Tehát arra számítok, hogy lassul a jegybanki kamat csökkentési ütem, és hát majd a globális kockázatok alakulása határozza meg azt, hogy milyen lépésközökkel haladhat tovább a jegybank.
Az elmúlt egy-két hétben még egy fontosnak tűnő hír is volt, mégpedig ugye a lengyel választások eredménye. Ja, annak a ténynek, hogy sokkal inkább Európa-barát kormány került Lengyelország élére, van-e mondjuk ránk valamilyen pozitív hatása? Itt most kevésbé politikai vonatkozásokra gondolok, tehát sokkal inkább arra, hogy ugye befektetői szempontból egy régióhoz tartozunk, és tehát a régiós eszközök azért sokszor együtt mozognak. Tehát szóval a magyar eszközök szerinted profitálhatnak ebből mondjuk a magyar hosszú hozamok, hogyha egy példát akarunk kiragadni?
Igen, sokszor látjuk ezt a régiós együttmozgást, külföldi befektetők sokszor együtt kezelik akár a magyar, lengyel vagy cseh eszközöket, és hát látszott is, hogy te is mondtad azzal, hogy Lengyelországban egy Európa-barátabb koalíció alakíthat kormányt, megnőtt annak az esélye, hogy az ottani közel 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrást felszabadítják, és hozzájuthat Lengyelország. Erre természetesen a lengyel eszközök pozitívan reagáltak, például erősödött a lengyel zlotyi, és hát ezt láthattuk a forint árfolyamán is, magával tudta húzni kicsit a forintot. De hogyha megnézzük ennek a messzebb vezető hatásait, egyrészt elég nehéz most még látni, hogy ez milyen hatással lesz a magyar uniós pénzekkel kapcsolatos vitára, de elsőként én azt látom, hogy inkább pozitív hatása lehet. Két oka lehet ennek. Az egyik az, hogy talán a magyar kormányt is inkább a megegyezés felé hajthatja ezt, hiszen csökkenhet a mozgástere Brüsszellel szemben. A másik pedig az, hogy talán az unió is inkább a megegyezés felé hajlik majd, hogy a lengyel problémával most már nem kell olyan mértékben foglalkoznia. De azért azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a magyar uniós pénzek kérdése az nem fekete-fehér, egy nagyon bonyolult politikai húzavona van a háttérben, megvan arra az esély, hogy a befagyasztott pénzek egy részéhez hozzájuthatunk, de azért itt még nagyon sok kérdés van a háttérben, és az, hogy az összes befagyasztott forráshoz hozzájussunk, az egyelőre még nagyon bizonytalan, úgyhogy a következő hetekben, hónapokban várhatóan innen fognak majd új információk érkezni.
És a magyar hosszú hozamokra ez milyen hatással volt, ha volt? Mert mondtad, a forintot magával tudta húzni egy kicsit, hogy a magyar hozamokban látunk-e valami jelét ennek?
Én azt gondolom, hogy ezt inkább érdemes a magyar vonatkozásban megvizsgálni. Az egész idei évben arról beszélgettünk, hogy érdemes lehet a magyar hosszabb kötvények felé fordulni, ahogy csökkenti a jegybank a kamatot, a rövid pénzpiaci, rövid kötvényeszközöknek csökken az előretekintő hozama, és azért nagyon vonzóak voltak a magyar hosszú hozamok, nagyon jó profitokat lehetett ezzel elérni. Én azt gondolom, hogy most, hogy volt egy kis emelkedés a hozamokban, és van bizonytalanság a világpiacon, kicsit korrigáltak fölfelé a magyar hosszú hozamok, megint érdemes lehet újra ez irányba lépni, tehát akár kötvény túlsúlyos vegyes alapokkal, akár hosszabb kötvényekkel, hiszen azért arra számíthatunk, hogyha itthon is tovább csökken az infláció, akkor a hosszú hozamaink tudnak majd tovább csökkenni. Ugye itt mindig figyelni kell arra, hogy éppen hogy alakul a kockázati felárunk, milyen a kockázati megítélésünk, de talán a mostani bizonytalanabb időszakot érdemes lehet felhasználni arra, hogy megint építsük a hosszabb kötvény kitettségünket, hiszen hosszú távon a jelenleginél én alacsonyabb hozamszintekre számítok, ami jó profitokat jelenthet egy kötvény befektető számára.
A mai napra szánt témáinkon én úgy érzem, hogy megint nagyon hatékonyan végig tudtunk menni, úgyhogy én köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, és számítunk rád legközelebb is.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcaston is.